Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket abból az alkalomból, hogy állattenyésztő mérnök szakosoknak az őszi szemeszterben baromfi tenyésztés 2 kurzusa van, amelyik 3 részből áll, lúdtenyésztés, kacsatenyésztés és pulykatenyésztés. A pulykatenyésztési órablokknak a bevezető előadása az, amit most Önök látni fognak. Egy kicsit kezdcsináló és hát segíti a ráhangolódást ahhoz, hogy ezzel a nagyon szép fajjal megismerkedjünk. Az előadás elején egy mottót választottam, és ez már is a földrajzi orientációnkat fogja segíteni. A fotókon Mark Twain, amerikai író látható, Tom Sawyer és más kiváló művek szerzője, aki azt mondja, hogy csodálatos, hogy felfedezték Amerikát, de még csodálatosabb lett volna, ha nem fedezik fel. Egy érdekes amerikai vélemény, majd ezt is szembesíteni fogjuk a későbbiekkel, minden esetre a gondolati kör erősen az amerikai kontinens körül fog forogni. A következőkben néhány fotót szeretnék mutatni, és tulajdonképpen egy feladványról van szó. És ezeket össze kellene rakni, mi kapcsolja őket össze, mi a közös bennük. Az első kép az a fehérfejű rétisas, és hát minden gyerek tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a címerállata. A következő képpen egy icipicit bonyolítja a dolgot, ő Montezuma, az azték birodalom uralkodója, akkor, amikor a spanyolok Közép-Amerikában megjelennek. Menjünk tovább. Akár kortársa is lehetne, hisz Mátyásról van szó, az igazságos Mátyás. Összetés szólva, én akár hányszor nosztalgiával nézek rá az uralkodó képére, nekem mindig Pascal jut eszembe, aki ugye azt mondja, hogy amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, akkor megtették a hatalmat igazságnak. Tizedik Leó pápa, aki nem csak azért lett híres, mert hogy Raffaello megfestette 2 püspök unoka öccsével, egy nagyon nehéz időszakban vezeti a katolikus egyházat, és hogy még színesebb legyen a kép, és közel sincsen vége, Benjamin Franklin a legkreatívabbnak tartott amerikai nyomdász, feltaláló, politikus, őnek is köze van ehhez a történethez. És menjünk tovább, és ugorjunk át az amerikai kontinensről Európába, a magyar nyelvű szerelmi költészet kiválósága Balassi Bálint, tragikus sorsú magyar költő. Székely Bertalan Egri nők című festménye, nem Székely Bertalan, nem az egri nők, hanem a törökök, akik rajta vannak. És hogy ne csak személyekről legyen szó, hanem földrajzi helyekkel is összekössük ezt. A felső műhold kép az Észak-Karolinai területét ábrázolja, és a piros körben ott egy helységnév olvasható ki a jó szemüvek számára, az Turkey. És ott 3 derék magyar fiatalember a bal alsó képen, akik a település üdvözlő táblája előtt állnak. És ott van Törökország címre is, 1923-tól Török Köztársaság. És hogy még érdekesebb legyen a feladvány, ez egy bourbon whisky kollekció. És akkor tegyük föl a dologra a koronát. John Lennon, a Beatles alapítójáról gondolom nem kell különösebben beszélnem. Zárójelbe tettem, a szülők 2 keresztnévvel jegyeztették be, és a Winston nevet azért kapta, mert 1940-ben született, és akkor Winston Churchill volt a Nagy-Britannia miniszterelnöke. A II. Világháború idején vagyunk, és a miniszterelnök iránti tiszteletből nevezték őt. De ha már Churchill, akkor, és ha már John Lennon egy ilyen méretes sertést etett amerikai magyaróval, akkor ezt a kettőt akár össze is köthetjük, mert Churchill mondja, hogy imádom a disznókat, mert a kutya felnéz az ember, a macska lenézi az ember, de a disznó az egyenrangúnak tekinti magának. Hosszú éveken keresztül oktatási dékánhelyettesként sokszor mondtam a hallgatóimnak, és mondom magunknak is, hogy ezt az ekvivalenciát nem feltétlenül kellene keresni. Churchill volt az, akinek a Nobel-díját a legközelebbről láttam, és ahogy a vitrintől elfordultam a másik vitrinbe, a brit marhatenyésztőknek a díjai voltak, kevésbé ismert róla, hogy ő egyébként a nyugállományba vonulását követően gazdálkodással is foglalkozott. És akkor tényleg tegyünk ennek a feladványnak a végére pontot, hát ő nem más, mint Arany János, és ami összeköti ezeket az urakat és földrajzi helyeket, az nem más, mint az az állat, amelyik az előadás főszereplője, és ez a pulyka. hogy kerül ide Arany János, és hogy köti össze ezt az egész eseménysort. Mondom annak a részletét, annak a verses műnek, aminek a címe az, hogy A jóka ördöge. És kérdések sorozatát teszi fel a költő, láttad-e a pulykát ki magas szeméten, gőgösen országol, mint királyi széken? Legkisebb bántás a legcsekélyebb gúnyra, mirittelte nyakát, amidőn felfújja. Vérszín pötyögője haragtűzben égve, miképp megyen át a szép világos kékbe, miképp játszik újra halovány a zöldet, és miként kotorja szárnyával a földet. A kurzus végén azt szeretném, hogyha erre a kérdést tudnánk válaszolni, és többet tudnánk erről a madárról, de azért egy megdöbbentő tényt, a Jóka az egy becsületes, rendes magyar úriember, a feleségét Juditnak hívják, és bizony ez a leírás, ez Juditról szól. A festményeknek és a művészetnek különös jelentősége van ebben a témában. Az egyik kedvencemet mutatom, az osztrák számadású Péter Wenzel, hosszú időn keresztül Rómában él, maga a festmény is ott van kiállítva a Vatikánban, és azért a kedvencem, mert az első emberpár közelében, hogyha megnézzük, akkor kutya, macska, kakas, tyúk és a pulyka ott található. Baromfi tenyésztési kurzusról lévén szó, csak emlékeztetni szeretnék arra, hogyha az első emberpár tudta volna, hogy az a kakas, ami ott előtte van, ugye az egy recesszív arany homozigóta kakas, és a mellette lévő tyúk az pedig egy domináns ezüst, akkor tulajdonképpen naposkorban szín alapján szexálható csibéket minden további nélkül elő tudtak volna állítani. De nem csak a költőt ihleti meg ez a fantasztikus madár és Wenzelt, ennek és számos fajnak a látványa. Hadd mutassak még néhány példát. Jobb oldalt fent Rubens jegyezte kép látható, a második felesége és a fia a kertben pávákat és pulykát etetnek, és a páva és a pulyka relációja nagyon közel áll egymáshoz. De a francia impressionizmus fantasztikus alkotóját, Monet is megiklette egy csapat fehér pulykának a látványa, de hogy a spanyol iskolát ne hagyjuk ki, itt jobb oldalt alul gólya festménye látható. És akkor megvan az előadásnak a főszereplője, a kérdés az az, hogy hova megy ez a pulyka, és most már valóságos fotókon látjuk ezt a nagyon szép madarat, és ismerkedjünk meg vele. Hát először is a pulyka több felé mehet, a pulyka az mehet a Baromfi Egyetemre, a pulyka mehet a Pulyka Egyetemre, és a pulyka mehetne a Semmittudás Egyetemére is, ami számomra azért érdekes, mert a 70-es években Kaposváron a gazdásznapokon nagyon sokszor hívták meg Sándor György humoralistát, és a programoknak az egyik közkedvelt szereplője volt. De a pulyka az most a Mindentudás Egyetemére is ide Kaposvárra jött. Mi a köze a sasnak a pulykához? Erre a címbeli feladványt kellene megválaszolnunk. Ugye a fejfejű réti sas az Amerikai Egyesült Államoknak a címere, de egy fantasztikus madárról van szó, és most nem akarunk ornitológiai megközelítést. Az, hogy az Egyesült Államok kongresszusa 1782-ben a sast választotta az ország jelképévé, alternatívaként a pulyka volt a másik faj, és ennek a képviselője az a Benjamin Franklin volt, akit a feladványban képszerűen kivetítettem. Franklin 1784. január 26-án, miután ő Franciaországban tartozik, a lányának írt levelében a következőket írja: rossz morális karakter, bárcsak ne a sast választották volna országunk jelképévé. A pulyka egy sokkal tiszteletre méltóbb madár, és amellett igazán eredeti amerikai születésű. Tehát a sas és a pulyka az ilyen módon jön össze Benjamin Franklinnal, és hogyha az arcvonásai ismerősek lettek volna, akkor ez azért van, mert a zöld hasúnak nevezett $100-osan Franklinnek a fotója látható. És akkor nézzük az előadás másik szereplőjét. Hát tény és való, hogy a pulyka repülési képességei messze elmaradnak a sasétól. Bár meglepő, hogy rövid távon akár 55 km/h sebességgel is képes repülni, de ahogy a fotó is mutatja, rendszerint a földhöz közel a fák magasságában repül. Testtömegre vonatkozóan mutatok néhány adatot, és a zárójelbe tettem az amerikai vadpulyka szövetség rekord adata az 17,2 kg. Nyilván nem ez a madár repül 55 km-es sebességgel, de a legnagyobb testű kakas, amit meglőttek az Egyesült Államokban, az ilyen súlyú volt. Miről szól az előadás? És elismerem azt, hogy nem minden faj esetében lehetséges ezt ilyen színesen és változatosan felépíteni. Ennek megvan az oka, és ez erősen kötődik az amerikai kontinenshez, de nem csak a származása miatt, hanem elég legyen annyit mondanom, hogy ma a világ pulykahús termelése az 4,9-5,1 millió tonna, és ennek a felét az Egyesült Államokban állítják elő. Tehát a tekintetünk az óceán másik oldalára részben ez miatt is van, de részben más miatt is van. Tehát amiről én röviden beszélni szeretnék, pulyka származása, domestikációja, kultúrtörténete, eddig is néhány dolgot már hallottunk, és egy pillantást szeretnék vetni a modern pulykatenyésztésre is. A származással és a domestikációval kapcsolatban annyit, hogy az amerikai kontinens rendkívül gazdag növényvilágából és állatfaunájából érdekes módon relatíve kevés domestikált faj kerül ki. Ezek között kétségtelenül a legnagyobb karriert azt a pulyka futja be. A többi madárfajunk, ahogy a kivetített ábrán is látható, Afrikából, Dél-Kelet-Ázsiából származik, van még egy másik madárfaj, mert ugyancsak gazdasági jelentősége nem elhanyagolható, ez a pézsmaréce. Amire ezen a ponton szeretném a figyelmet fölhívni, az az, hogy a dél-kelet-afrikai származású gyöngytyúknak valamilyen úton, módon a felfedezések korában köze lesz a pulykához. És akkor a Mark Twain féle gondolatra arra szeretnék válaszolni. Ugyanis a pulyka elkészítésének előbb volt irodalma, mint a tenyésztésének, és e tekintetben a Savarin nevű francia mesterszakács, akinek a művét mérföldkőnek tekintik, e tekintetben az ízlés filozófiája című munkájában a következőt írja. A pulyka bizonyára egyike az új világ legszebb ajándékainak. Tehát ki úgy látja a dolgot, mint Mark Twain, ki úgy pedig a gasztronómia mestere. A történet egy kicsit meseszerű, és igaz, hogy a brémai muzsikusok között van baromfi, de nincsen pulyka, és ezt a meseszerűséget mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a faj megismerése nagyon erősen kötődik az amerikai kontinens felfedezéséhez, a pulykának az Európába történő átkerüléséhez, áthozatalához. Rendkívül jól dokumentált tekintettel arra, hogy a spanyolok hajónaplókat vezettek, jelentéseket írtak, tehát szinte majdnem minden lépése, eseménye nagyon jól nyomon követhető. A pulykát az első úriember, aki leírta őt, González Fernando Ovideónak hívták, és ezt a fajt egy hegyi páva fajtának tartották, ami a tudományos nevében is megjelenik a pulykának, hisz Melagris gallopavónak hívják a pulykát. A gallo az tyúkot jelent, a pávó pedig pávát. Érdekes, hogy Kolumbusz egyébként magát a fajt az tukának nevezi el, tamil nyelven pávát jelent ez a kifejezés. Ahhoz, hogy a pulyka kultúrtörténetében egy kicsit beleássuk magunkat, kell, hogy vessünk egy pillantást a pulyka rendszertanára. Ugyanis az első meglepetés az itt ér bennünket a taxonómiai besorolásnál. A felsőbb kategóriákat nem mondom, kékkel emeltem ki a két fajnak a nevét, ugyanis ahhoz, hogy tisztázni tudjuk, hogy a domestikált pulyka melyik vadpulyka fajtól származik, az első meglepetés akkor ér bennünket, amikor rájövünk arra, hogy hát nem egy, hanem két faj létezik. Az egyik a Melagris gallopavo, amit mi csak egyszerűen vadpulykának nevezünk, a másik pedig egy másik faj, a Melagris ocelláta. Hogy a kettő közötti különbözőség és hasonlóság az jól nyomon követhető, bal oldalon a Yucatán pulyka vagy pávaszemes pulyka látható, jobb oldalon pedig a Melagris gallopavo. A két fotó kapcsán szeretném, hogyha megjegyeznénk azt, hogy a jobboldali képen látható madár az nagyon erősen sötét, sötét színű. A későbbiekben ennek a tónusnak még jelentősége lesz. A két faj természetes elterjedési területe is más, a domestikációban való úgymond közreműködésük is más, és más kultúrák voltak azok, amelyek ezekkel a fajokkal találkoztak, és egyáltalán a domestikáció, mint lehetőség, mint jelenség szóba jöhet. Közép-Amerika földrajzi térképén szeretném ezt bemutatni. Baloldalt alul látható a Yucatán-pulyka, természetes elterjedési területe a közép-amerikai Yucatán-félsziget, Honduras-pulykának is nevezik. Egy jól megtermett tyúk nagyságú madár, számos ornitológus szerint a világ egyik legszebb madara. Soha nem háziasították, és a házi pulykához nincsen semmi köze. A maja kultúra területe volt ez a vidék. A maják halatlan módon tisztelték ezt a madarat, és nem fogyasztották el a húsát. A másik faj, pontosabban a másik fajhoz tartozó egyik alfaj, amit én sárga körrel jelöltem, az a Meleagris gallopavonak a Merriami alfaja, ez a Sziklás hegységnek az alsó régióiban található, ahol a Pueblo kultúra és a Pueblo indiánok éltek, ők háziasították ezt a madarat. Ezt úgy nevezzük, hogy független háziasítás, mert igazándiból a mai házi pulykához ennek az alfajnak nincsen semmi köze, de nagyjából hasonló korszakban egy másik kultúra, a Meleagris gallopavo alfaját háziasítja Közép-Amerikában, és ez a kultúra, ez az azték kultúra. A legújabb genetikai vizsgálatok, amiket most a közelmúltban publikálta az Amerikai Tudományos Akadémia, bebizonyította a domestikáció idejére vonatkozóan, hogy a gallopavo háziasítása Krisztus előtt egy olyan 800-ban lehetett, míg a Meleagris gallopavo merriami háziasítása az néhány száz évvel később, Krisztus előtt mintegy 200-al. A két háziasítás földrajzilag és a kultúrákat tekintve is egyértelműen elkülönül. Tehát innentől kezdve abban a bizonyos feladványban, akkor most már értjük, hogy miért fordul elő Montezuma képe. Ez egy másik ábrázolás, ami baloldalt felül látható, és annak a fővárosnak a rekonstruált képe, egy archeológiai múzeumi rekonstrukciója látható a jobb oldali képen, amivel kapcsolatban én egy idézetet írtam ide, hogy milyen hihetetlen gazdagság, kereskedelem és piaci élet jellemezte ezt a kultúrát akkor, amikor Közép-Amerikában a spanyolok megjelennek. Egyes feljegyzések szerint az azték fővárosban naponta több mint 1000 pulykát adtak, vettek. Montezuma gazdagságát mi sem mutatja jobban, mint az, hogy fantasztikus állatkertje volt, amit 300 őr gondozott és védett. És számos nagymacska is található volt ebben az állatkertben, és ezeket a nagymacskákat is többek között vadpulykával etették. A kultúra, hogy mennyire fontosnak tekintette a különböző számukra szentnek tekintett fajokat, a pulyka is ezek közé tartozott. A naptáruk szerint a hét az 13 napból állt, és annak a 9. napja a pulyka volt. A pulyka mellé odaírtam aztékul, hogy ők hogy nevezték ezt a halatlan, érdekes és izgalmas madarat. A lényeg az, hogy a Közép-Amerikában megjelennek a spanyolok, és természetesen Kolumbusz felfedezésének köszönhetően átkerül Európába. Áthozzák Európába abban az időszakban, amikor Európa országai a nagy felfedezések korában egymással versengenek, és sok esetben konfliktus helyzetbe is kerülnek, de ezzel együtt viszonylag gyorsan terjed a mediterrán partvidéken. Ennek a felfedezésnek néhány jellemző képét, vagy érdekesebb képét mutatom én. A fotók Barcelonában készültek, jobb oldalt középen a katalán parlamentnek az épülete látható, amelynek a dísztermében van az a bizonyos jobboldali freskó kép, ahol Kolumbusz a spanyol uralkodó párnak felajánlja az új világ kincseit. És természetesen ebben a városban van a híres Kolom emlékmű, és annak a hajónak a másolata is, amelyik hát vezérhajója volt az expedíciónak, a Santa Maria. Az, hogy Európában a pulyka mikor jut el, erre írásos emlékek 1511-ből és 12-ből valók, igazándiból az 1511-es az egy rendelkezés, ami azt kívánta, hogy az új felfedezett földrészről szaporítási céllal hím és nőivarú egyedeket hozzanak be. Az 1512-es dokumentum az gyakorlatilag a spanyol királytól származik, és azt a tény deklarálja, hogy Spanyolországban, azaz Európában itt van a pulyka. És ahogy említettem, először a földközi tenger partvidékén, majd nyilván Spanyolországot követően Franciaországba, Angliába, és más európai országokban megjelenik ez a madár, azokat a dátumokat tüntettem, vagy évszámokat tüntettem fel, amelyek ezt a megjelenést deklarálják. Érdekes, hogy a britek külön úton jutnak a pulykához, de erről a későbbiekben még beszélni szeretnék. Abban a bizonyos képi feladványban ott volt tizedik Leó pápának a képe, és a kérdés az, hogy ő neki mi köze a pulykához. Hát az a köze a pulykához, hogy Alexander Geraldini püspöktől kapott egy pár pulykát, és a feljegyzések szerint a tojó az fehér színű volt. Milyen lehetett az 1500-as években egy fehér színű tojó? Hát nyilván szakkönyvek nincsenek, digitális fotózás nincsen. Mihez lehet múlni? Hát a képzőművészethez. A Szépművészeti Múzeumban található Bassanónak az itt kivetített festménye, és ott nagyon szépen látszik, kinagyítva ebből a piaci jelenetből azt a pulykát, amelyeknek az egyik példánya fehér színű. Tehát a fehér szín az a teljes, az egész testre kiterjedő fehér szín volt, és nyilván ez tenyésztési szempontból annak bizonyítéka, hogy akkor, amikor a spanyolok megjelennek Közép-Amerikában, akkor a domestikációnak előre haladott állapotban kellett lennie. Ebben az időszakban számos érdekes feljegyzéssel találkozunk, és ezek a feljegyzések ezek arról szólnak, hogy különböző országokban próbálják korlátozni azt, hogy mennyi legyen a pulykahús fogyasztás. A mai 5 millió tonnás világ pulyka termeléséhez képest, ugye ez egy érdekes időszak, akkor, amikor ma Izraelben több mint 13 kiló pulykahús fogyasztanak, és akkor, amikor az Egyesült Államok pulykahús fogyasztása, egy lakosra jutó pulykahús fogyasztása meghaladja a 8 kg-ot. De mi magyarok sem szégyenkezhetünk ebben a rangsorban, hisz valahol 7 kilóval ott vagyunk. És ehhez képest furcsának tűnik, hogy 1541-ben Angliában olyan ritkaságnak számított a pulyka, ugye 8. Henrik időszakát éljük, arról az uralkodóról van szó, aki nagyon érdekesen oldotta meg a vállópereit. Tehát előírják azt, hogy hány madarat lehet a vacsorákon felszolgálni. De hasonló a helyzet a mediterrán partvidéken is, ekkor Velence városállamként működik, és Velence tanácsa hoz olyan rendelkezést, hogy milyen alkalommal lehet ilyen egzotikus madarat lakomákon felszolgálni. Említettem azt, hogy valamilyen úton módon a pulykához köze van a törököknek és a gyöngytyúknak, egy nagyon érdekes epizódja a pulyka elnevezésének, ugyanis a kezdeti időszakban tévedésből az angolok a gyöngytyúkat is törkinek nevezik. Erre a tévedésre viszonylag hamar rájönnek, de akkor az Amerikából behozott madára már rajta ragadt ez a név. Tehát nem a közvetlen török közvetítésnek az oka az, hogy ha az angol kifejezést egy kis tébetűvel írjuk, akkor ez a pulykát jelenti, hogyha nagy tével írjuk, akkor pedig Törökországot jelenti. Még egy apró hazai vonatkozású epizód, és ugye abban a bizonyos feladványban ott volt Mátyás király, hogy ő neki vajon mi köze a pulykához, akkor, amikor Kolumbusz ugye 1492. augusztus 3-a és október 12-e között teszi meg az első expedíciót, és San Salvadornak a szigetén kikölt, ugyanakkor Mátyás király 1490. április 6-án Bécsben elhun. Van egy írásos emlék, ami Mátyás nevéhez kötődik, ugyanis 1490. márciusában a milánói herceg budai követének ír egy levelet, és ebben egy madarat kér, és ezt a madarat, az alsó szövegrészben én ki is emeltem, ezt Galline de Indiának hívják, és sokan ezt úgy értelmezték, hogy ez a madár ez nem más, mint a pulyka. Ugye érdekes dolog lenne, hogyha Mátyás udvarában előbb lett volna pulyka, mint ahogy Amerikát felfedezik. Tény és való, hogy Európában több helyen ez egy kicsit megindította a fantáziát, Svájcban, Németországban is úgy vélték, hogy találtak olyan leleteket, olyan művészi ábrázolást, ami arra utalt volna, hogy a prékolumbián időkben előfordult Európában pulyka. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi tudásunk szerint ez semmilyen tény nem erősíti meg, sokkal inkább ilyen nyelvészeti problémáról van szó a kezdeti időszakban, amikor egyik-másik az új világból és Afrikából, illetve Indiából behozott madarakat az elnevezésekben összekeverték. A feladványban ott szerepelt Balassinak a neve, és hát ennek is sajátos magyar vonatkozásai vannak, mert az, hogy Magyarországon a pulyka mikor fordul elő először, ez az ő egyik szerelmes versében olvasható, ez a latrikánus vers, amit egy Hannuska Budaszkionka nevű hölgy ihletett, köztudott, hogy a költő meglehetősen szerelmes típus volt, és ebben fordul elő a friss, szép, fehér póka, édes szűrő móka, porcokos annóka szóösszetételben maga a pulyka kifejezés. Hozzá kell tennem, hogy két évvel később szakszöveg környezetben fordul elő a pulyka kifejezés, tehát nyugodtan mondhatjuk ezen írásos emlékek alapján, miután ez a latrikánus vers 1589 és 91 között keletkezett, hogy nagyjából ennyi időre volt szükség Amerika felfedezését követően, hogy Közép-Európában és Magyarországon megjelenjen a pulyka. Ahogy felfedezik az új világot, természetesen európai telepesek özönlik el a kereti partvidéket, és hát ennek az egyik legérdekesebb története az ehhez a Mayflower nevű hajóhoz kötődik, ami galagonyát jelent, és az első angol telepeseket vitte az új világ felé. Ők megérkeznek 1620-ban, egy rendkívül kemény tél, amit borzasztó áldozatok állán vészelnek át, és a tavaszi időszakban földműveléshez kezdenek. És meglepő, hogy abban az időszakban nem az volt a jellemző a benszülött és a betelepülő telepesek között, hogy konfliktus helyzet lett volna, hisz a benszülöttek segítették az első fehér telepeseknek a gyökérverését és a földműveléssel való foglalkozásukat. És tekintettel arra, hogy ők vitték magukkal a keresztény hagyományaikat, akkor, amikor a termést betakarították, és itt Mózes II. Könyvéből egy rövid idézet olvasható, hogy azt mondja, hogy háromszor szentelj nékem innepet, gyönyörű a károlyi szöveg. Esztendőnként a harmadik a takarodás innepe az esztendő végén, amikor a termésedet betakarítod a mezőről. Tehát az első telepesek tulajdonképpen ezt a sikeres betakarítást ünnepelték meg, és azt mondom, hogy a vitt kultúrájuk alapján magától értetődő, hogy akik segítettek nekik ebben a munkában, azokat meghívták erre az ünnepségre. Ha meg valakit meghívnak egy ünnepségre, az meg úgy illik, hogy ajándékot vigyen. Hát mit vittek az indiánok? Pulykát vittek ajándékba erre a vendégségre. Tehát az első hálaadás napi vacsora az 1621-ben volt, és ilyen módon kötődik tulajdonképpen a pulyka ehhez az eseményhez. És ez az, ami aztán az amerikai hagyományok alapjává válik. A későbbiekben az Egyesült Államok elnökének dekrétuma írták elő azt, hogy mikor van a hálaadás napja. Jelenleg november 4. csütörtöke, és ez a Roosevelt nevéhez kötődő dekrétum. Az első időkben a pulyka vadászata, fogyasztása kötődött ehhez az eseményhez, de a lényeg az, hogy onnantól kezdve mindig az amerikai kultúrának egy nagyon szerves részévé válik. Az európai telepesek a következő években, évszázadokban mindent vittek Európából, ami európai volt. És érdekes, hogy fogták és visszavitték azt a pulykát, ami egyébként amerikai származású volt. És ennek voltak bizonyos következményei. Ugyanis az első telepek létesítését követően a házi pulyka a dürgési időszakban számtalanszor előfordult, hogy vadpulykával párosodott. És a 19. században amerikai baromfi tenyésztők visszaemlékeztek ezekre a leírásokra, ugyanis a farmerek ezt egyáltalán nem vették rossz néven, mert a keresztjezett ivadékok lényegesen jobb vitalitásúak voltak, nagyobb testsúlyúak voltak. A keresztezésnek köszönhetően számos előnyös tulajdonság volt az, ami az ivadékokban megjelent, és erre a felismerésre, erre a tapasztalatra emlékezve a 19. században ezt az amerikai pulykatenyésztők tudatosan kezdték el csinálni. Itt a fotókon néhány életkép látható a vadpulykáról, az áprilisban kezdődő dürgési időszakról, a kicsit hevenyészett fészekről, amelyikben egyébként rendszerint több pulykatojó rakja le a tojásait, hisz a pulykatojás termelő képessége mindössze 10-15 darab, mégis egyes feljelentések szerint 56 darab tojást is találtak. Néhány naposak a kis pulykák, és már is az ágakra felgajaznak, és természetesen jó néhány predátor is van a környéken, itt egy vörös hiúz az, amelyik éppen az áldozatát ejti el. Az Amerikai Egyesült Államok 39 szövetségi állama az, amelyik természetes elterjedési területe volt a vadpulykának. És ahogy a Western egyre inkább megy nyugatra, óriási területeken pusztították ki, ez egy nagyon jelentős húsforrás volt. A feljelzések tanúsága szerint a 39 szövetségi államnak majdnem a feléből, tehát 18 államból teljes mértékben eltűnt, és levadázták a vadpulykákat. Ebben a vadászatban olyan érdekességek is előfordulnak, itt ez egy rekonstruált kép, amit egészen az 1930-es, 40-es évekig is használtak, egy különleges csapda, ennek kezdetleges változatát korábbi időszakokban előszeretettel használták a vadászok, és nagyon érdekesen világít arra rá, hogy a pulyka IQ-ja az körülbelül hogyan nézett ki. Ugyanis egy mélyülő ösvényt építettek ki a számára, és annak a végére építettek egy ilyen kalodaszerű építményt, és természetesen ezt az ösvényt ezt kukoricával hintették fel, és ahogy jött a pulyka, akkor fogta szépen és ezeket a kukoricaszemeket összeszedegette, és akkor, amikor az összeset vegette, akkor ahelyett, hogy megfordult volna, és ugyanazon az úton, amelyiken bement, visszament volna, nem, ezeknek a rácsoknak a rései között hát próbált kiszabadulni, és próbált a kalodát elhagyni. Következésképpen, ha akadályba ütközik, akkor képes elpusztulni, éhen halni. Ennyit adalékként kicsit a pulyka szellemi képességeiről. Bár az Amerikai Pulykatenyésztők Szövetsége felteszi a kérdést a honlapján, hogy igaz-e, hogy buta a pulyka. A lényeg az, hogy a 19. században az amerikai pulykatenyésztők ehhez a tenyésztési eljáráshoz nyúlnak hozzá, amit ugye vérfrissítésnek hívunk, hogy a Meleagris galopavo silvestris-szel, azaz a kelet-amerikai alfajjal fogják és visszakeresztezik a vadpulykát. És akkor itt utalni szeretnék arra, azokra a genetikai vizsgálatokra, hogy hiába 3000 évvel ezelőtt domestikálták az asztékok a pulykát. 150 évvel ezelőtt fogtuk és visszakereszteztük ezt a házi madarat a vadpulykával. Mai modern szóhasználattal élve a házi pulykának a Winchesterét fölülírtuk a vadpulykának a Winchesterével. És mindazok a sajátosságok, amelyek a vadpulykára jellemzők, ezeknek az ismerete, a madár megismerése, bánásmódja, a mai korszerű technológiák fejlesztése és kialakítása szempontjából én úgy gondolom, hogy meghatározó. Mondtam, hogy jegyezzük meg annak a Meleagris galopavo galopavónak a színét. Az egy nagyon sötét, szinte majdnem feketébe halló tónusú madár volt. A kelet-amerikai pulyka pedig gyönyörű, bronzos fényt mutatja, az az alfaj, amit egyébként soha nem háziasítottak, csak erre a keresztezésre használták. És ezek a nagyobb vitalitású madarak, amelyek nagyon előnyös tulajdonságokat mutattak az ivadékokban, ennek a kelet-amerikai pulykának a színét mutatták. És természetesen ez lett ennek a pulykafajtának a névadója, tulajdonképpen a bronzpulyka születésének a történetét foglaltuk itt nagyon röviden össze. A keresztezésnek számos következménye volt, úgy, ahogy azt az előbb említettem, hisz a háziasított madár lényegesen nagyobb testű volt, jobb vitalitású volt, és nem volt véletlen, hogy innentől kezdve ez egy tudatos tenyésztői eljárássá vált. És természetesen felerősödtek azok a tulajdonságok, amiket mi csak biológiai sajátosságoknak nevezünk. A két ivarnak az eltérő ivarési ideje, a csoportos fészkelésre való hajlam, az intenzív kotlási hajlam. A jó termékenység, az utolsó termékenyítéstől számított 50 nap múlva is még találnak termékeny tojásokat. A fészekhez való ragaszkodás. Ma az intenzív szülőpártartásban a kotlás megelőzésének egy módszere az élettér csere, amikor tulajdonképpen egy drámát játszunk el a pulykának, hogy elveszítette a fészek alját, és újra tojó állapotba kerül. A rendkívül jó anyai tulajdonságai, a szociális viselkedése, a pulyka nagycsoportos tartásra szocializálódott, tehát nem gond tulajdonképpen őket nagy létszámban együtt közösen tartani. A klímával szemben támasztott igény, és azt mondom, hogy az a természetes táplálék és táplálkozás, ami egyébként a pulykára jellemző. Tehát ha ma bepillantunk egy nagyüzemi intenzív rendszerű istállóba, és ott a tojófészken kizáró berendezéseket látunk azért, hogy ezt a csoportos fészkelési hajlamot valamilyen módon próbáljuk megakadályozni, és az előállított termelt tojást ne törje össze, és a kotlási hajlamot ne erősítse egyik a másikban. Tehát mindazok a tulajdonságok, amiket nagyon szépen látunk a vadpulyka életében és életciklusában, azok valahol ott vannak nagyon intenzíven a mi házi pulykánkban. Miközben azt kell, hogy mondjam, hogy a pulyka tenyésztése, nemesítése az elmúlt néhány évtizedben hihetetlen utat járt be. Nyilván Kaposvárhoz kötődnek azok a komputertomográfiás vizsgálatok, az alsó két kép nagyon szemléletesen mutatja, hogy egy mai korszerű, intenzív hibrid ezzel a röntgen technikával hogyan néz ki, és az a nem nemesített pulyka, amivel az előbb ismerkedtünk meg, és amit bronzpulykának hívnak. És az akadémikus úr mondja, hogy ugye az állattenyésztés történetében nincs még egy olyan állatfaj, amelyben olyan mélyreható, és az egész ágazati tevékenységet befolyásoló előrehaladást lehetett volna elérni szelekcióval, mint a pulykatenyésztésben. Tehát a pulykát igazán e tekintetben akár bezzeg állatfajnak is tekinthetjük. És az, hogy ha már a csúcsokon járunk, inkább a kultúrtörténetéhez kötődő érdekesség, tehát a pulyka a Holdon is járt, legalábbis az amerikai feljegyzések tanúsága szerint. Tehát a Hold expedíció alkalmával a két asztronauta az igenis pulykasültet fogyasztott. Mi mást fogyaszthatott volna, ez nem lehet kérdés. Ma az Egyesült Államokban 7 millióra becsülik a vadpulykáknak a számát. Nagyon sok helyen visszatelepítették, a természetvédelmi szakemberek még arra is ügyeltek, hogy azt az alfajt oda vigyék vissza, amelyiknek az természetes elterjedési területe volt. És a vadpulyka vadászata, amely golyós puskával történik, az egyik legizgalmasabb amerikai vadászati forma, és erről néhány kép látható itt, még egy rendes mennyasszonynak is illik elejteni egy tisztességes vadpulykát, képek tanúsága szerint. És akkor várjuk el az első feladványnak a további képeit, hogy került oda a bourbon viszket. Természetesen van egy olyan viszki fajta, amit vadpulyka viszkinek hívnak. Az a lepárló, amelyik ezt készíti, az 1855-ben alapították, de maga a vadpulyka viszki az 1940 óta létezik. De egy egyetemi katedrál ugye nem illik alkohol és italt népszerűsíteni, és ezért rögtön egy kis matematikát is tegyünk ehhez a dologhoz hozzá. Pitagórász, ugye a számok atya, aki nem csak a számoknak, hanem a gondolatoknak is a mestere volt, mert azt mondta, hogy aki szenvedélynek rabja, az nem szabad, tehát mértékletességgel. És akkor az utolsó feladvány, hogy akkor az egész dologhoz John Lennonnak mi köze van hozzá. Nyilván britként karácsonyi pulykát ő is fogyasztott, de mégis a gondolattársítás egy egészen más területről jön. 1969. októberében jelent meg a Cold Turkey című nótája, lemeze, amelyik az amerikai slangben nagyon tetszik a magyar fordítás, hideglelős, macskajaj, vagy macskajajos hideglelés, talán még jobban hangzik, a drogos másnaposságot jelenti. Az amerikai rádiókban betiltották ezt a számot, mert úgy gondolták, hogy Lennon népszerűsíti ezt a dolgot, pedig ellenkezőleg. És talán nem baj, hogyha ezen a helyen kis segítséget adunk ennek a helyre igazításában. Tehát ennyi a Lennon és a Cold Turkey, illetve a Turkeynek a kapcsolata. Akkor, amikor én nagyon fiatal voltam, akkor az Illés zenekarnak volt egy olyan száma, hogy Sárika. És ennek a vége az volt, hogy és happy end nincs, és akkor hát közösen válaszolnak rá, hogy de igen, van. Hát akkor mi a bevezető és kedvcsináló előadásnak a happy endje? Tehát nekem az a véleményem, hogyha művelt, tájékozott, jól felkészített, a szakmáját szerető állattenyésztő mérnököket képezünk, akkor mindenkinek az asztalára juthat ilyen pulykasült. És hogyha ez így van, akkor Dürer rajzát ide varázsolva, és kicsit az amerikai példára is utalva azt mondom, hogy akkor ezért legyünk hálásak. És hogyha mindez megtörtént, akkor legyünk olyan hangulatban, hogy kedvel hallgassunk egy kis John Lennon zenét. Köszönöm a figyelmet!